Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 66. Zsoltár első versét énekeljük, örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 190. dicséretünk első két versének éneklésével. Az első vers így kezdődik, ti keresztjének dicsérjétek Istent. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, az első 12 versből.
Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogadták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek a Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy, kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallottok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága mennyi édesatyánk, olyan hálás a szívünk, hogy eljöhetünk a te házadba vasárnaponként, és szabadon hallhatjuk a te igédet, hogy te rólad tanulhatunk, hogy eléd jöhetünk. Te látod, Uram, hogy véget ért a nyár, és olyan sok élményt adtál nekünk a te végtelen kegyelmed által. A gyülekezetünkben is sok tábor volt, és köszönjük, hogy te áldottad meg ezeket, olyan sok élményt adtál ezáltal. Köszönjük a nagy gyülekezeti tábort, hogy ott lehettünk, és te tanítottál bennünket a te igéd által, hogy hogyan tudunk növekedni a benned való bizalomban és a bűneink elhagyásában. Drága Istenem, add, hogy elé tudjunk menni mindig, és add, hogy ha a bűneinket is mindig rá tudjuk tenni, ha izgulunk, ha nehézségeink vannak, rá tudjuk helyezni. Te látod előttünk lévő tanévet is, hogy mennyi nehézség, öröm, és hogy mi vár ránk. Add, hogy mindent a keresztedre tudjunk helyezni, mert ott van a legjobb helyen. És olyan jó, Uram, tudni azt, hogy a te neved adatott, hogy te általad van üdvösség, hogy nincs más által, hogy nem a világra kell figyelnünk, hanem csak is te rád, a te nevedre. És ha te rád figyelünk, akkor akár a vízen is tudunk járni. Olyan dolgokat is meg tudunk tenni, amire mi képtelenek lennénk. Kérlek, te taníts a te utadra, és add, hogy köréd tudjuk szervezni életünket, hogy minden utunkat te rád bízzuk, és téged keressünk. te áld meg ezt az Isten tiszteletet is, és add a te szent lelkedet, hogy megértsük és halljuk a te szavadat. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 201. dicséretünk első, második versét, ez a régi énekeskönyv 166. dicséretének első, második verse. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott könyvből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 12. vers. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvéreim, vannak alapvetően nagyon jól csengő nevek, vannak divatos nevek, amiket ma adnak a gyerekeknek. Vagy ha meghalljuk, hogy valakit így hívnak, hogy XY, akkor próbáljuk azonosítani, hogy melyik családból jön, mi lehet a háttere, találgathatjuk, hogy milyen nemzetiségű gyökereik vannak. Baptista lelkipásztor testvérünk mesélte, hogy unokája a későbbiekben kénytelen volt nevet is változtatni, mert mindenütt azt gondolták, hogy biztosan ő annak az XY-nak a fia, annak a bizonyos gazdag embernek a fia, itt most direkt nem árulom el, az ő nevét lehet találgatni. Tőlem is gyakran kérdezgették teológus koromba, hogy hát juhász, juhász, de kinek vagyok a lánya, áruljam már el, az esperesnek? Mondtam, hogy nem. Akkor annak a diakónusnak, aki vezet egy szeretett otthont, mondtam, hogy hát annak se vagyok a lánya. Úgy éreztem, hogy lohad a lelkesedés is irányomba, ha ennek se, meg annak se vagyok a lánya, meg a gyereke, hát ki lehetek akkor, nem tudtak azonosítani így. Tehát egy név, ez belépő lehet jó helyre, például az óvodába, hogyha már valakinek a testvére is oda járt az óvodába, vagy abba az iskolába, akkor azt mondják, hogy hát jöhet a másik testvér is. Hát ismerjük már ezt a nevet, lehet, hogy köztetek is vannak olyanok, akik most kezdik az iskolát, és már a nagyobbik testvér ott van, akkor igen, hát ismerjük már. Van már valamiféle híre. Lehet, hogy jó híre, lehet, hogy rossz híre. Szívesen felveszük akkor a gyereket, ha jó híre. Vagy lehet, hogy megkísértett már bennünket az a gondolat, hogy de jó lenne, ha engem nem így hívnának. Én nem szeretem a nevemet, az olyan középszerű, én valami nagyon különleges névre vágyom. Úgy érzem, hogy az illene hozzám valami nagyon különleges név, vagy nem szeretnénk azonosulni a felmenőinkkel. Tehát a mai igénk Jézus Krisztusnak a nevéről beszél. Az első keresztjének idejében vagyunk, már pünkös után, Jeruzsálemben. Jézus Krisztus már fölment az atyához a mennybe, a Szentlélek már kitöltetett a tanítványokra, és a Szentléleknek az erejével indulnak a tanítványok nagy erővel, és tesznek bizonyságot a templomban. Péter és János az ékes kapunál meggyógyított egy sántát, ez nagy dolog volt. Péter így szólt akkor hozzá, hogy ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal Jézus Krisztus nevének hallatására, kiejtésére megerősödött a lába és a bokája, felugrott talpra állt és járt. Óriási csoda, és ezután a csoda után bővebben is beszélnek a tanítványok arról, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztust az összegyűlt sokaságnak, és a hívőknek a száma mintegy 5000-re nőtt azon a napon. Hát ezen elkezdenek ott bosszankodni a papok, meg az írástudók, és ezek után veszik a tanítványokat őrizetbe. És a mai igénk innen kezdődött, hogy másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének, az írástudók, ott vannak az ő fejeik, a főpapi család valamennyi tagja, nagy összefonódás volt közöttük, 71 tagból állt ez a nagy tanács, és hát kezdődik a perük. Péter és János kihallgatása, félkörívbe ott ült a nagy tanács, és előttük a két apostol. Tudjuk az igéből, hogy ugyanezek az emberek voltak ott Jézus Krisztus perében is, akik Jézust is faggatták, és kikényszerítették a vallomását, hogy te vagy a Messiás. És Jézus ott is az igazat mondja, hogy te mondod. És akkor indul el a lavina, hogy a főpap megszaggatta látványosan ruháját, és megvolt a vád, Jézust el lehetett ítélni. Tehát ezek az emberek nem csak, hogy ismerik Jézusnak a nevét, de ismerik magát, Jézus Krisztust is. De elítélték, ők ítélték halálra. Péter és János mellett a nagy tanács előtt ott van a meggyógyult ember is, és egyből a tárgyra térnek, hogy milyen hatalommal, vagy kinek a nevébe tettétek ti ezt? Ki van mögöttetek, ki a megbízótok? És itt hangzik el legtöbbször Jézus Krisztusnak a neve. Hát nem tudom, ki az, aki tudja így kapásból, hogy Jézus miért kapta azt a nevet, amit kapott. Most itt nem kell jelentkezni, de tudjuk az igéből, hogy József, az édesapja kapta ezt a kijelentést, mégpedig magától Gábriel angyaltól, hogy József Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert aki benne fogan, az a Szentlélektől van, fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezd. És azért Jézusnak, mert hogy ez a név azt jelenti, ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, és ez a névnek is az a jelentése, hogy velünk az Isten. Tehát az Ószövetségben különösen is nagy jelentősége volt a névnek, meg az Isten nevének is. Ismerünk olyan történetet, amiben Jákob, a nagy pátriarka élete egyik forduló pontján tusakodik egy férfival, de azonosítatlan férfival, akit nem tud legyőzni, nem talál fogást rajta, a végén az áldását kéri, majd ezt is mondja, hogy mondd meg kérlek a nevedet. De nem kap választ. Az Isten nem szolgáltatja úgy ki magát neki, hogy megmondaná a nevét. Mert abban az időben nagy súlya volt egy névnek. Ugyan miért kérded az én nevemet? És Mózes is kérdezi az égő csipkebokornál, és ő is csak azt a választ kapja, hogy vagyok, aki vagyok. Ugye a harmadik történet Bírák könyvéből nem sokára majd fogjuk olvasni, hogy Sámson anyja, meg az ő apja is találkozott egy angyallal, és ott kérdezgetik, hogy ki vagy te. Azonban így felelt ott is az angyal, miért kérdezed a nevemet, amely oly csodálatos. Mert hogy az Ószövetség idején nem jött még el annak az ideje, hogy az Isten kijelentse így az ő nevét, hogy megismerjék Jézus Krisztus nevét. És nem tudom, hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy mi milyen kiváltságosak vagyunk ebből a szempontból, hogy mi már ismerhetjük az Isten fiának a nevét. Tudhatjuk, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, és tudhatjuk a hozzá kapcsolódó ígéreteket is. Pál apostol írja a Filippi levél Krisztus himnuszában, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát Jézus neve igen-igen nagy jelentőséggel bírt, hiszen ezt így ígérte meg nekik, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Hiszem, hogy mi is az ő nevében jöttünk össze, és itt van köztünk maga az Isten. Vagy bizony-bizony mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Tehát gondolj bele úgy odaállni az Isten elé, hogy mondhatod az imádságaidban, majd erre még azért visszatérek, hogy mondhatod-e így, hogy Jézus nevébe kérem, amen, és megadja azt az Isten. Az apostolok kapták a szent lelket, és komolyan vették Jézus ígéreteit nevével kapcsolatban. És itt éppen ezért ennek a betegnek, a sánta embernek is azt adták, amiük volt. Ezüstük, aranyuk nincsen, annál sokkal többjük van, az egyedüli maradandót adják, Jézus nevében kelj fel és járj. És a későbbiekben ezt magyarázzák, a 16. versben olvashatjuk, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Tehát nem valami hókusz-pókusz történik ott, nem valami szómágia, hogy én kimondom ezt a nevet, és akkor már előáll egy egészséges végtag. Tehát nem mi birtokoljuk Jézusnak a nevét, hanem kegyelmes szeretetéből megmutatja hatalmát és erejét szolgái által. És neki az az akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És ez csak általa lehetséges, és a csodák ezt húzták alá látványosan is. Néhány fejezettel később azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvbe, hogy ott vannak egy bizonyos Skéva nevű főpap fiai, akik megpróbálják ugyanígy ezt a csodát, Jézus nevét segítségül hívni, de bizony ők pórul jártak ebben a kísérletben, mert nem működött általuk Jézusnak a neve, megszégyenülve menekülnek ott a fiúk, mert nem volt joguk használni Jézusnak a nevét, azért, mert az életüket nem rendelték alá Jézus Krisztusnak. Bennük nem a Szentlélek munkálkodott. Mert nincsen senkiben másban üdvösség, és nem adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene üdvözölnünk, más fordítás szerint megtartatnunk. Az üdvösség és minden áldás egybe van csomagolva Jézus Krisztus nevével. Tehát kizárólagosan Jézus Krisztus által van örök életünk. Elveszettek vagyunk, Isten pedig meg akar minket menteni. Jézus Krisztust, az ő fiát ezért küldte le erre a földre, és bűneinkből ő a szabadító. Tehát üdvösségünk egyetlen egy személyben van letéve, és senki másban nem nyerhető el. És ez kizár mindenféle más társmegváltót, a kereszten kívül más utat az atyához. És mivel az életünknek a legfontosabb kérdéséről van szó, ezen nem változtathatunk, még akkor sem, hogyha sokaknak ez a kizárólagosság nem tetszik. Péter, amikor itt Jézusról beszél a nagy tanács előtt, az életét is kockára teszi, de mégis kimeri mondani, hogy Jézus az egyedüli szabadító, a megígért messiás. Van üdvössége az elveszett embernek, az örök élet forrása Jézus, és ez az egyértelmű jó hír, ami számunkra. Péter hallgatóságait rosszul fogadta ezt a hírt, ők más utat jártak, mint törvénytisztelő zsidó emberek, meg voltak róla győződve, hogy de hát ezért az ajándékért nekünk meg kell dolgozni, ki kell érdemelni az örök életet, betartva a törvényeket. De az üdvösség számunkra ajándék. Nem kell megküzdeni érte. Most kezdjük a következő iskolai esztendőt, ezért is vannak itt közöttünk a gyermekek, fiatalok. Lehet, hogy tele vannak elhatározással, neki buzdulunk most a tanulásnak, elhatározzuk, hogy ez sokkal jobb lesz, mint az előző esztendő, vagy legalább azt határozzuk el, hogy valahol éljük túl, aztán majd jön a következő szünet. Hát az üdvösség az tényleg ajándék, amit nem határoz meg a mi teljesítményünk, ami nem az osztályzatunktól függ, és még csak nem is a szorgalmunktól függ, hogy elég szorgalmas vagyok-e, hogy az Istennél kiérdemeljem. Az Isten bennünket nem akar vizsgáztatni előtte, hogy megtanultuk-e az üdvösség című leckét. Sok mindent tanulunk, mint tanítványai, de a teljes életet, az áldott életet, azt ajándékba kapjuk Jézus Krisztus által. Azt az életet, aminek nem vett véget a halál sem, a szabadítást minden megkötözöttségünk felett, a bűn és a halál felett is, az emberi természetünk rabságából is. Az örök élet annyira drága dolog, hogy a világ minden vagyona kevés lenne hozzá, hiszen a bűnöket nem lehet semmissé tenni, sem jóvá tenni, és hogyha egyetlen egy ember képes lenne rá, akkor nem kellett volna Jézus Krisztusnak értünk meghalnia a Golgotai kereszten. Nincs olyan szent, aki kiérdemelné, vagy olyan buzgó, aki eljuthatna oda a buzgalmával, vagy akár a sok tanulásával is. És nekünk két lehetőség marad, magunk adunk számot a bűneinkért, vagy tudomásul veszük hálaadással, hogy Krisztus már átvállalta értünk a bűneink büntetését, így lett szabadítónká. Ezért ő az egyetlen, akiben üdvösségünk van, ezt pedig hittel elfogadhatjuk, és ezáltal kerülünk vele közösségbe, ami már meg nem bontható közösség, hiszen ott van a biztos ígéret, hogy markaiba metszette fel az életünket kitörölhetetlenül. Magához von Krisztus által az Atya, és ő benne adja ajándékait is, és így kerülünk bele a gyülekezetnek az élő közösségébe. Megvan-e ez a közösségünk, ez a bizonyosságunk? Aztán a következő lépés, hogy hogyan élünk az ő nevével, vagy az ő nevében. Hát nyilvánvalóan Jézus neve az nem egy címke, csupán biztos ismeritek azt a játékot, hogy megcímkézzük egymást, mindenki kap valami nevet, amit hát nem ismerünk, mert a homlokunkra teszik, vagy a hátunkra teszik, és különféle kérdésekkel kell rájönnünk, hogy ki is vagyok én valójában. Hát lehet, hogy van, aki ismeri, lehet, hogy valaki nem, és hát célzottan teszik fel a kérdéseket erre vonatkozóan, és jó esetben rájövünk arra, hogy kit címkéztek föl. Hát az életünkben ez nem egy ilyen címke, hogy ránk akasztották, akár a konfirmációval, akár a kereszteléskor, és nem mossa le semmi. Sajnos a keresztségünk meg a konfirmáció is lehet egy formaság, nem több vallásos cselekedetnél, és hiányzik a Krisztus felöltözése. A Galata levél erről ír, hogy akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, a Krisztust öltsétek magatokra. Tehát Jézus neve akkor él igazán bennem, hogyha én élhetek ő benne hitáltal. Minden nap, amikor felébredünk, hát azt látom, hogy senki nem jött ide pizsamába, mert a pizsamát levetettük, és felöltöztünk szép ünnepi ruhába. Hát Jézust is így vesszük föl magunkra minden nap. Oda teszem az imádságaim végére is, hogy Jézus nevébe kérem, de az a jó, ha nem csak oda teszem ezt, hanem figyelek az ő gondolataira, az ő akaratára. Istent azzal, hogy oda teszem az imádságaim végére, hogy Jézus nevébe kérem, nem kötelezem arra, hogy akkor megadja azt, amit tőle kértem. Akkor már biztos sikerül. Hát nem biztos. Olyan ez, mintha dolgozatírás előtt nem tanulnánk. Hát hogy sikerülne akkor a dolgozat? Nem tanulok, mert lusta vagyok. Vagy el is felejtettem, hogy most dolgozatírás lesz. Hogy fog akkor sikerülni az a dolgozat? Hát valószínűleg nem jól. Imádkozhatok én előtte, hogy Jézus segíts meg, Jézus nevébe kérem, amen. Hát ő meg tudja tenni, hogy akkor is sikerül az a dolgozat, mert csodákra képes, de ez nem egy szép imádság, ha így használom az ő nevét, hogy csak azért is sikerüljön. Tehát amikor Jézus nevébe kérünk, akkor hagyjuk azt, hogy ő vezesse az imádságainkat, akkor oda tesszük az egész életünket az ő kezébe, és készen állok akkor a neki való engedelmességre is. Tehát nem a saját gondolatomat szentelem meg ezzel, hanem figyelek az Isten gondolataira, és aszerint imádkozunk. Nagyon vigyázunk, hogy az ő nevével ne éljünk vissza. Tehát ha szánkon van az ő neve, az még kevés. Ott lehetne a szívünkbe, és kérhetjük, hogy formálja azt át, hogy képesek legyünk az ő gyermekeiként élni is, hogy az ő nevéről tegyen vallást az egész életünk, hiszen ha vele járunk, akkor olyan életet élünk, ami tükrözi az ő szeretetét és kegyelmét. Amit szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus Krisztus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Tehát az életem, a szavaim valahol belőle indulnak ki. Nem leszek tőle tökéletes, meg büntelen, de ha elbukunk, akkor is mehetünk oda őhozzá, a kegyelem forrásához. Különben sem magunkról teszünk bizonságot, hanem Jézus nevéről, hogy őt ismerje meg a világ. Péter is azt hangsúlyozta, hogy nem én vagyok a csodatévő ember, hanem Jézus a gyógyító. Tehát amikor mi bizonságot teszünk, akkor valahol így szólalhatunk meg, amikor segítünk, akkor is ezt tehetjük. Hogy igen, nagyobb hatalom van mi mögöttünk. Isten adja a szánkba az igét, ő ad erőt, segít elhordozni a próbákat, ő ad az adott helyzetbe bátorságot, hiszen lelkének ereje, az erőnek, szeretetnek és bátorságnak a lelke. És a végén még a papok is kénytelenek azt beismerni, hogy igen, Jézus nevére történt ez a csoda, hiszen a végén azt parancsolják majd meg nekik, hogy ne beszéljetek, ne tanítsatok ebben a névben. Hát Péter kire hallgat? Hát nem a papokra, hanem az Isten lelkére, és ő bátran hirdeti ezután is a Krisztust, hogy tudjátok meg, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, tehát tudatosan kimondja, hogy ott is átélje, hogy jelen van a názáreti Jézus ott is, és bármikor, amikor az ő nevét segítségül hívjuk. Lehetnek olyan élethelyzetek ebben a tanévben, amikor félünk, jön egy vizsga, felelni kell, vagy túl nagy a teher, túl sok a lecke, jusson eszetekbe, hogy kitől kapjátok az erőt a tanuláshoz. Jézus neve erőforrás, szabadítás, győzelem egy életen keresztül, hiszen az ő szeretetétől nem választhat el semmi. Tehát merjünk bátran az ő nevébe kérni, az ő nevéről vallást tenni, különösen, hogyha valami támadás alatt van az életünk, vagy próbatételbe vagyunk, mert az ellenség menekül az ő neve elől. Pétert se tudták elhallgattatni, sőt, bizonságtétele nyomán a nép dicsőítette Istent a történtekért. Tehát a külső szemlélők is felismerik, hogy Jézus nevében erő van. Tehát bárcsak a mi életünk lehetne így szabad, megszabadított mindannyiunké, és kívánok mindannyiunknak bizonságtételekben gazdag, áldott új tanévet. Kicsiknek is, nagyoknak is, tanítóknak is, tanulóknak is, hiszen valahol mindannyian azok vagyunk. Amen. Ráfelelő énekként a 251. dicséretünknek énekeljük első és harmadik versét, ez a régi énekeskönyv 398. dicsérete. Köszönjük az drága Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztust adtad nekünk szabadítóul, üdvösségül, és hogy az ő nevébe adatott nekünk az örök élet ajándéka, és vele együtt minden más is. Köszönjük az drága Istenünk, hogy te ránk bíztad ezt a nevet, hogy ismerhetünk téged kegyelmes szeretetedből, és köszönjük, hogy ez nincsen hozzánk kötve a mi teljesítményünkhöz, vagy éppen okosságunkhoz, vagy jóságunkhoz, hiszen nem is vagyunk mi ilyenek, hanem a te kegyelmedből elhívsz magadnak, népeddé teszel, és ránk bízod azt, hogy a te nevedben járjunk, a te nevedben szóljunk, hogy rólad tegyünk bizonságot. Köszönjük neked, anyár, minden áldásait, a megtartatást, a táborokat. Köszönjük, hogy te őriztél meg bennünket, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt a következő induló tanévet is, hogy legyen benne veled való találkozás, hogy még inkább megismerjünk téged, és haladhassunk előre a tanulásban is, a hitben is, Isten és emberek előtt való kedvességben, mint ahogy azt rólad is írta az egyik evangélium. Urunk, segíts nekünk, hogy ne csak név szerint legyünk mi hittanosok, hanem tudjunk rólad bizonságot tenni úgy igazán a szeretetünkkel, a kedves szavainkkal, az odafordulásunkkal. Kérünk erőt is ehhez az induló tanévhez, erőt a pedagógusoknak, hitoktatóinknak, de a szülőknek is, Urunk, hiszen tudod, hogy mennyi munka van a szülők részéről is ebben a tanévben, vagy mennyi lesz majd. Urunk, te add a neveléshez a segítséget, az erőt, és kérjük, hogy te áld meg a mi gyülekezetünknek is a szolgálatait, hogy tudjunk világítani, rád mutatni, nevedről vallást tenni. Urunk, te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.